Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumának 9. részéből olvassuk Isten igéjét. Lukács evangéliumának 9. részéből az 51. verstől az 56. versig. Lukács evangéliumában 9. rész 51. verstől ezt olvashatjuk. Lőn pedig, mikor az idő elközelgete, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, és követeket küldött az ő orcája előtt, és azok elmenvén bementek egy samaritánus faluba, hogy néki szállást készítsenek. De nem fogadták be őt, mivel hogy Jeruzsálembe megy vala. Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János mondának: Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészse meg ezeket, mint Illés is cselekedett? De Jézus megfordulván megdorgálta őket, mondván: Nem tudjátok, minémű lélek van ti bennetek, mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megmentse. Elmenének azért más faluba. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát, mindazokat, akik megtartják és követik azt. Gyertek, most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki legyőzted a halált, feltámadtál harmadnapra, és élsz és uralkodsz örökkön örökké. Dicsőítünk téged, aki lehajoltál értünk, mint feltámadott Úr, és magadhoz vonzottad, és magadhoz vonzod a szívünket most is, hogy legyünk mi a te társaid, úti társaid, veled járó, veled élő emberek, akik napról napra átélik, hogy te velük vagy, hogy tisztogatod a szívüket, a gondolkodásukat, hogy megerősíted a szívüket, hogy békességet adsz nekik egy békétlen világban. Közel vagy hozzánk, Urunk, és közel voltál eddig is hozzánk. Kérünk, hogy most is legyél itt velünk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy szeretetedet ránk árasztod ebben a templomban, ebben a gyülekezetben. És szereteted, kegyelmed, jóságod által vonzol még közelebb magadhoz, és nem engeded, hogy tőled távol legyen a szívünk és életünk. Kérünk, Urunk, ha elsodródtunk volna tőled az elmúlt napokban, ha a bűneink elvittek volna tőled, ha az események sodrában eltávolodott volna a szívünk tőled, akkor vonzál vissza bennünket magadhoz. Köszönjük néked, hogy ígéd és a te lelked az munkában van közöttünk ebben a templomban is, és azt munkálja, hogy veled legyünk, visszakerüljünk hozzád, veled maradjunk. Kérünk téged arra, Urunk, hogy a te áldásod nyugodjék meg hát rajtunk, és mindazokon a helyeken, ahol megszólalhatsz ebben az országban, országhatáron kívül, és kérünk, hogy más templomokban, más gyülekezetekben is vonzad magadhoz sok-sok embernek a szívét, lelkét és életét. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvéreink, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT mai napra a következő szakaszát.
Tudjuk, a Heidelbergi KT első nagy fejezete az ember nyomorúságáról szól, és ezzel kapcsolatban következő három kérdést és feleletet hallgassuk meg. Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Felelet: nem, sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette avégre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse és vele örökké tartó boldogságba élvén őt dicsérje és magasztalja. Következő kérdés: hogyan eredt tehát? Honnan eredt tehát az ember természetének e romlottsága? Erre a válasz: első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből, bukásából és engedetlenségéből, mely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantattunk és bűnben születünk. Következő és mai napon az utolsó kérdés és válasz. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket.
Testvérek, ige hirdetésre készülve a 216. énekünknek 4. versét énekeljük el. A 216. énekünknek 4. versét. A 216. ének 4. verse így kezdődik. Az Urat óhajtom, várja lelkem az Urat, szívem szomjúhoz ván, hogy megmutassa jó voltát. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 10. részéből olvassuk, a 2. versből. A 12 apostol nevei pedig ezek, első Simon, akit Péternek hívtak, és András, az ő testvére, Jakab, az Ebedeus fia. Az apostolok sorában most Jakab következik. Édesapját Zebedeusnak hívták, találkozunk édesanyjával is, akit valószínűleg Salomének neveztek, és találkozunk a testvérével is, akit meg Jánosnak hívtak. Jakab és János, őket így emlegeti az Újszövetség, hogy a Zebedeus fiai. Ez a Zebedeus valószínűleg egy jelentős személyiség volt, talán a vállalkozása volt sikeres, mert úgy tűnik, hogy elég jövedelme volt ahhoz, hogy több alkalmazottat is foglalkoztasson. Márk evangéliumában olvasunk erről. Az is lehet, hogy egy előkelőbb származású család volt, és rokonságban álltak, van egy ilyen hagyomány is, a főpapi családdal. Nos, ennek a Zebedeusnak, hát a két fia, Jakab és János. Jánossal majd, ha Isten éltet, jövő vasárnap foglalkozunk, most Jakab van előttünk. Jakab, aki az Úr Jézusnak a legbensőbb tanítványi köréhez tartozott. Ő, Péter és János volt az, akit Jézus magával vitt Jairus leányának a feltámasztásakor. Ő volt az, akit fölvitt többiekkel a megdicsőlés hegyére az Úr Jézus. Ő volt az, aki kérdezi Jézust egyszer, Jeruzsálem látképe van előttük, és akkor kérdezik Jézust, hogy mikor fognak történni azok a dolgok, amiket az utolsó napokról mondtál. Ő ott van azok között, a tanítványok között, akik elalszanak a Gecsemánékertbe, ahelyett, hogy imádkoztak volna. Tehát Jézushoz egészen közel volt ez a Jakab. Néhány dolgot ennek az embernek az életéből hadd hozzak most a testvérek elé. Az első dolog mindjárt az, hogy egy olyan ember volt, aki egy ilyen szenvedélyes jellemmel bírt. Heves természetű ember volt. A Lukács evangéliumában olvastuk, hogy Jézus felkészült arra, hogy felmegy Jeruzsálembe. Tudnélik, azért megy, mert jött a Páska ünnepe, és tudta, hogy most eljött az idő, amikor néki szenvednie kell, és oda kell adni az életét a kereszten. Elindul erre az utolsó jeruzsálemi útjára az Úr Jézus, Galileában vannak, és onnan megy Jeruzsálembe. Galileából Jeruzsálembe elmenni, a legrövidebb út az a samaritánusok földjén keresztül vezetett. Volt egy másik út, de ott kétszer át kellett kelni a Jordánon. Egy hosszabb út volt, veszélyesebb is volt az az út, de a zsidók általában a másik úton jártak. Kikerülték a samaritánusok földjét, mert tudják a testvérek, hogy a zsidók meg a samaritánusok egymást voltak éppen ősidők óta szívből utálták és gyűlölték. Jézus azonban nem kerüli ki, mint a többi zsidók általában, nem került ki a samaritánusoknak a földjét, hanem direkt a samaritánusok földjén megy keresztül. Mert ő nem utálta a samaritánusokat. Ő ott ment keresztül közöttük. Útközben azonban, ugye hát szállásra, ételre lett volna szükségük. Jézus elküldi a szolgáit, tehát néhány embert a követői közül, elküldt, hogy menjetek előre, és abban a faluban ott mondjátok meg az embereknek, hogy jövünk, és készítsetek valami szállást, meg étket. Tehát mivel nem egy páran voltak csupán, hanem egy viszonylag nagy sokaság volt ez, nem akartak váratlanul valahova oda menni, lehet, hogy százan, vagy több százan, hanem kellett, hogy a helybéliek fölkészüljenek erre a nagy vendégjárásra. Hát ezért küldt el az embereket, menjetek, aztán szóljatok, hogy készülődjenek, mert ennyien is ennyien jövünk. Igen, ám csak, hogy az előkészületre elküldött tanítványok azt tapasztalják, hogy megtagadják tőlük a samaritánusok a vendégszeretetet. Ide nem fogadunk be benneteket. Tehát nem csak a zsidók gyűlölték a samaritánusokat, hanem a samaritánusok is gyűlölték a zsidókat. Antiszemitizmus és antisamaritanizmus a két oldalon, egyik se jobb a másiknál. Nos, amikor Jézusnak a köre, hogy jönnek, ugye hírül veszik, hogy a samaritánusok a vendégszeretetet, a keleten szent vendégszeretetet megtagadták tőlünk, akkor Jézus tanítványai mindjárt ugye megsértődnek ezen. Megsértődnek. Hát hogy? És akkor olvassuk, hogy a tanítványok közül különösen Jakab és János, azok, akik különösképpen is a szívükre veszik ezt a dolgot, és megsértődvén, sőt aztán haragra gerjedvén, sőt aztán bosszúra gyulladván, azt mondják Jézusnak, hogy Uram, akarod, hogy tüzet kérjünk az égből? Hogy megemészze ezeket a samaritánusokat? Úgy, ahogy annak idején Illés is cselekedett. Hát volt egy ilyen története Illés prófétának még sokkal korábban, hogy egy samáriai, akkor még az ott zsidók földje volt, egy samáriai király, Akháziának hívták, ez egy istentelen bálványimádó király volt, és ez el akarta fogadni egyszer Illést. És kiküldött egyszer 50 embert, és aztán egy másik 50 embert, hogy mint egy ilyen komandó kapják el ugye Illés prófétát, aki ottan kellemetlenkedett, mert a bálványimádás közepette, ott az egy istennek volt a prófétája még. És akkor a komandónak kétszer 50 tagját Illés, hogy így mondjam, hát megsemmisítette, meg kérte Istent, hogy pusztítsa el őket. Ha ő az Isten szolgálja, akkor pusztítsa el őket. A elfogására jöttek, és Isten elpusztította, tűzzel pusztította ő el ezeket a kommandósokat. Hát most ez pont ezen a vidéken volt, ahol itt Jézus és a tanítványai járnak, és akkor valahogy ez ugye eszébe jut ugye mindjárt Jakabnak és Jánosnak, hogy ez lesz itt is a jó megoldás, ugye, hogy mint Illés, hogy tüzet kérünk, és aztán pusztuljanak a samaritánusok. Ha már ilyen emberek, hogy megtagadják tőlünk a vendégszeretetet. Nem is csak tőlünk, a Mestertől, Jézustól. Itt előttünk van, testvérek, ebben a történetben ennek a Jakabnak ez a szenvedélyessége, ez a buzgalma, ez a hevessége. Nem véletlen, hogy ő volt az egyik, meg a testvére, ugye János, akik Jézustól a Boanergész nevet kapták, ami azt jelenti, hogy a mennydörgésnek a fiai. Jézus így hívta őket, lehet, hogy már néha humorosan is. Boanergész. nem Zebedeus fiai, hanem a Boanergésznek a fiai vagytok, a mennydörgésnek a fiai. Mert ez a, te Jakab olyan vagy, mint egy mennydörgés, ami úgy lehet a derült égből egyszer csak valami fölcsattan. Egy nagyon dördül, és akkor az erősen, ellenállhatatlanul, elsöprőn, kegyetlenül, ijesztőn nyilvánulsz meg. Heves a természeted. Ebben a dologban ez a Jakab emlékeztet arra az ember, akit Jéhunak hívtak. Jéhu, megint egy ótestamentumi alak, akiről olvassuk, hogy nyaktörő tempóban ment a harci kocsijával, felszámolta a Baál kultuszt, kiirtotta ennek az Akhábnak az egész házát. Egy ilyen, az is egy elég lendületes ember volt, ha szabad így fogalmaznunk. De ilyen ember volt egyébként Illés próféta, és ő is egy ilyen heves, egy ilyen temperamentumos ember volt. Ilyen ember volt Nehémiás, egy szenvedélyes ember volt Nehémiás is. Keresztelő János, már egy kicsit Jézushoz közelítsünk. Ugye Keresztelő János is egy ilyen buzgóságos lelkű ember volt. És hát Jézusban is volt indulat. Tehát ő se egy ilyen takaréklángon élő személyiség volt, hanem azért olyan kemény szavakat mondott a farizeusok, az írástudók ellen, vagy valamikor megfogta az ostort, és kikergette a templomból az embereket. Jézus, akiknek nem volt ott a helyük, Jézusban is volt ebből a buzgóságból, ebből a hevességből, ebből a szenvedélyességből. És hát most itt van ebben a Jakabban is ez. Testvérek, ezzel kapcsolatban mindjárt hadd mondjam, hogy ez önmagában nem rossz. Ez nem rossz dolog, ha valakiben ilyen szenvedélyesség van, egy ilyen buzgóság van a természetébe. Ez, mondhatjuk nyugodtan, Istennek egy adománya, ha valakinek ilyen természete van. Nem szabad elítélnünk azt, ha valaki ilyen. Csak arra kell figyelnünk, hogy az ilyen szenvedélyes, buzgó, alaptermészetű embert ki kontrollálja. Ki tartja az ellenőrzése alatt. Ki irányítja. Történetünkben azt látjuk, hogy ezt a Jakabot, ezt a heves természetű embert, ezt Jézus tartja a kezében. És ebben a helyzetben, amit itt fölidéztünk, ebben a helyzetben is Jézus az, aki mintegy megfékezi őt. Ha nem Jézus kontrollálna ezt az embert, akkor ebből az emberből lenne egy ilyen vakbuzgó, túlbuzgó, fanatikus, lehet terrorista. De mivel Jézus kezében van, Jézus tartja őt, és az egész szenvedélyességét, a lelkében feszülő erőket, hogy így mondjam, jó irányba tereli. Ugye eszembe jutott az a kép, hogy vannak ezek a vadul rohanó és össze-vissza mindent romboló folyók, de azokat meg lehet zabolázni. Jön az ember, és aztán megzabolázza, és hasznossá teszi annak a folyónak, ami addig rombolt, az energiáját. Maga számára hasznosítja. Vagy eszembe jut, hogy vannak különböző lovak, amelyik nagyon hevesek és temperamentumos természetek, és akkor kell jönni egy jó zsokénak, aki azt, vagy szakértőnek, aki azt betöri azt a lovat. És ami addig haszontalan volt, azt hasznossá teszi. Megfelelő módszerekkel. Valahogy erről van szó, testvérek, hogy Jézus ezt a Jakabot, ezt nem írtja ki belőle a szenvedélyességet, a temperamentumot, nem öli ki belőle a hevességet, a buzgóságot, hanem jó irányba tereli. Jó irányba tereli. És ebből a Jakabból, ahogy látjuk aztán a Bibliából, Egy olyan ember lesz, aki ugyanezzel a buzgósággal és hevességgel fáradozik, immár nem a samaritánusok vagy mások megsemmisítéséért, hanem a megmenekülésükért, az üdvösségükért. Ez az ember egy szenvedélyes harcosává lesz az Úr Jézusnak, az evangéliumnak, Isten országának az építőjévé válik Jézus kezében. Egy tapottat se, vagy egy picivel se lesz kevésbé temperamentumos. De ez a belső feszültség, ez a belső ereje jó irányba hasznosul, jó célok szolgálatába áll. Isten dicsőségét munkáló ember lesz. Testvérek, nagyon fontos dolog az, hogyha mi ilyen természetűek vagyunk. Megvallom őszintén, egy kicsit én is magamra ismertem a készülés közben, mert egy kicsit én is úgy felfedezem magamban ezt a jakabi hevességet, vagy temperamentumot, de a számomra is fontos, hogy én is Jézus kezébe legyek, mert különben rombolni tudok, és pusztítani tudok én is magam körül. De mindnyájunknak ez így van. Ha fölismerjük magunkban, hogy hasonlítunk erre a Jakabra, mindennél fontosabb, testvérek, hogy ezzel ezt az indulatosságunkat, vagy hevességünket letegyük Jézus kezébe. És engedjük neki, hogy az ő maga módján minket megzabolázzon, vagy jó irányba tereljen, beszabályozzon. Ő bennünket is tud úgy formálni, hogy a mi életünket is az ő ügyébe állítja, és szenvedélyesen akarjuk majd mások megmenekülését. Nagy buzgósággal akarjuk mások üdvösségét. Nagy hevességgel akarjuk az ő országát építeni. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, amikor egy ember ma is így Jézus kezében így beszabályozódik, hogy így mondjam. Vagy megtöretik, vagy megzaboláztatik. Ez az ilyen emberre például jellemző lesz az, hogy például példának okáért a nyelvükre tudnak féket tenni. Akkor talán rögtön jön az indulat, hogy valamit válaszoljanak valakinek, és akkor azt mondják, most nem kell nekem válaszolni. Vagy megsért valaki azzal, hogy na hát én nem törődök Istennel, nem törődök Jézussal, engem ne beszélj a Bibliáról, és kezdi gyalázni ezeket, ami nekem fontos. Akkor az emberben ugye rögtön ott van az, hogy én megsértődök, majd én is megmondom neki, majd én is tudok úgy bánni vele. És az ember megtanulja azt, hogy nem kell nekem úgy bánni vele, nem kell nekem úgy visszaszólni. A bántást is, a sértést is elfogadhatom. Tehát valahogy, testvérek, Jézus meg tud minket szelídíteni. Nem szelídít meg, hanem jó irányba vezeti a buzgalmunkat, a hevességünket. Hát kívánom, hogy ezt tapasztaljuk. Mondjuk szükséges, hogy magunkat tudatosan is Jézus kezébe tegyük, és az ő kontrollja, az ő felügyelete alá állítsuk, ha már ilyenek vagyunk, hogy tényleg ő vezéreljen bennünket, ő irányítson bennünket. De menjünk tovább egy kicsit, testvérek, mert ez a Jakab nem csak egy ilyen heves természetű ember volt, hanem azt is látjuk, hogy ő egy becsvágyó ember is volt, egy dicsőségre vágyó ember volt, és ezt abból látjuk, hogy Máté evangéliumában olvassuk azt a történetet, hogy Jézus beszél a tanítványainak arról, hogy lesz majd, eljön az ő országa, és ott lesz egy trón, és mellette lesznek trónok fölállítva, és ő ül a főtrónon, és mellette ott fognak ülni a tanítványai, és ítélik majd Izrael 12 nemzetségét. Na, ez a trón, ugye, ez gyorsan föltűnt Jakabnak és Jánosnak, a trón, ugye, hatalom, mások fölött állunk, ugye, és egy kis idő múlva olvassuk, hogy az édesanyjukkal, az édesanyjuknak a közvetítésével odafordulnak Jézushoz, és hát az édesanyja adja elő a dolgokat, ugye, hogy uram, add meg, hogyha majd eljön a te országod, és ott lesz a trónod, és melletted az a többi trón, hogy a te jobb kezed és bal kezed fel az én két fiam ülhessen, Jakab és János. Hát ez tulajdonképpen Jakabnak és Jánosnak volt az ötlete, mert ők valamiért úgy gondolták, hogy ők méltók lesznek arra a két főhelyre, hogy így mondjam, Jézus jobbja és balja, az a két főhely a Krisztus mellett. Hát az anyjuknak ezt előadták, az anyjuk meg, Salomé ugye előadja, beveti magát ugye fiai érdekébe Jézusnál, hogy megszerezzük azt a két főhelyet. Testvérek, itt is ez a Jakabban itt meg lelepleződik ez, amit így fogalmaztam, hogy becsvágy, vagy dicsvágy. De megint azt mondom, hogy ez önmagában megint nem egy rossz dolog, ha valakiben ilyen van. Megint egy isteni adomány ez az ő lelkében, hogy ő ilyen nagyra vágyik, ha szabad így mondanom. De nem vágyik rosszra, mert mire vágyik? Arra vágyik, hogy Jézus mellett ülhessen. Az ő dicsőséges országában ott legyen közvetlenül Krisztus mellett. Ez nem egy rossz kívánság, testvérek. Ő nem azt mondta, amit mások szoktak mondani, hogy jaj, hát csak az Isten országába csak egy kis sámlin bejussak valahogy ott a kapunak a sarkába leülhessek, azt ott az utolsó hely is jó lesz nekem. Ő ott akar lenni Krisztushoz egészen közel. Nem akar távol lenni az ő országában a Krisztustól. És az édesanyjukba is, testvérek, nem rossz az, hogy egy édesanyja azt akarja, hogy az én gyerekeim, az én mondjuk most az egyik fiam, közvetlen Krisztushoz közel legyen az ő országában is. Ne csak itt a földön, hanem ott is. Ezek önmagukba, testvérek, nem rossz vágyak, nem rossz kívánságok. Most a mai világban egy kicsit visszatérünk, akkor ma hány ember van, aki egyáltalán nem akar Jézus közelébe se menni? Nem törődik Jézussal, azt keresi, hogy lehetnék minél távolabb tőle. És hány anya van, amelyik egyáltalán nem látja fontosnak, hogy az én gyerekem Jézust megismerje, és Jézushoz közel kerüljön. Nagyon és nyugodtan el van, hogy az a gyerek csak legyen hitetlen. Én is az vagyok, az is legyen az. Testvérek, itt, ebben a Jakabban is ott van, hogy én a Krisztushoz nem csak itt, hanem ott is közel akarok lenni. És az anyjukban is benne van. Igen, neki ott kell lennie a Krisztus mellett. De testvérek, Jézus itt is lehűti Salomét is, meg a gyerekeket is. És azt mondja nekik, Máté evangélium 20. részében olvassuk a válaszát, hogy nem tudjátok, mit kértek. Itt megint érdekes ez, hogy mennydörgés fiai már megint nem tudnak valamit. Ugye itt az előbbi esetnél Jézus azt mondja nekik, amikor tüzet kérnek, hogy nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek. Itt meg azt mondja nekik, nem tudjátok, hogy mit kértek. Úgy látszik, nem tudtak ők mindent. Nem tudjátok, hogy mit kértek. Megihatjátok azt a poharat, vagy kelyhet, amit én megiszom? És megkeresztelkedhettek azzal a keresztséggel, amivel én megkeresztelkedem? Mondja nekik Jézus. Utalva az ő szenvedésére és a halálára. Én a szenvedés kelyhét kiiszom, és a halál keresztségével megkeresztelkedek. Ti megtehetitek ezt? Azt mondják rögtön persze, megtehetjük. Mire Jézus azt mondja nekik, persze, hogy megtehetitek. Nem mondja nekik, hogy nem tudjátok, hogy meg is fogjátok tenni, és hogy milyen gyorsan, azt meg még kevésbé tudjátok, de meg fogjátok tenni. De tudjátok meg, hogy az én jobbomon és balomon való ülés nem tőlem kell kérni, mert nem az én hatásköröm, ugyanis az a két trón azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Nem én vagyok az illetékes abba, hogy most kinek adom ezt a jobb és bal trónt az én országomba, hanem az én mennyei atyám fogja ezt kiosztani azoknak, akiknek ő szuverén módon eldöntötte, hogy oda fogja adni. Helyre igazítja őket, de egyúttal testvérek Jézus tovább is vezeti ezt a két ember, de a többieket is. Ugyanis azt olvassuk, hogy a többiek, amikor megneszelik, ugye, hogy Salomé mit akar a fiainak elérni, akkor idegesek lesznek. És megharagszanak. Azt olvassuk a Bibliában, hogy megbosszankodtak, erősen felzúdultak Saloméra, meg a két fiára, Jakabra és Jánosra. Mert tudnélik, ők is ugyanarra a két trónra pályáztak, ugye? Csak ők nem mondták ki. Idegesítette őket, hogy valaki más is oda akar ülni, amiről ők is suttyomba ugye pályáztak. Kezdenek egymás között vitatkozni. Ki a nagyobb közöttünk? Ki méltóbb arra, hogy ott üljön? És egy nagy vita bontakozik ki közöttük, amikor aztán megérkeznek Kapernaumba útközben, akkor vitatkoznak, csűrik, csavarják a szót, megérkeznek Kapernaumba, Jézus előkapja mindegyiket. És azt mondja nekik, hogy na, hát figyeljetek ide, a világban vannak elsők, akik elnyomják az embereket. Világi uralkodók, hatalmasok, akik tönkreteszik a beosztottaikat. De ti köztetek az első, nem... Az elsőnek nem ez a hivatása, hanem a ti köztetek az elsőnek az a hivatása, hogy a többieknek szolgáljon. És az lesz közöttetek az első, a legnagyobb, a legmegbecsültebb, aki szolgál a többieknek. Aki szolgál a többieknek. Elsők akartok lenni? Nagyszerű, nem baj. Nem ez a baj, hogy elsők akartok lenni, hanem hogy nem úgy akartok elsők lenni, ahogy az én népem között, az én követőim között elsővé lehet valaki. Mert az én népem között tekintélyessé, hatalmassá, elsővé csak úgy lesz valaki, hogy a többieknek alázattal szolgál. Ez az elsővé válás útja az én népemben, mondja Jézus. És aztán rögtön azt mondja nekik, hogy most pedig nézzetek rám, mert én is azért vagyok az első köztetek, mert szolgálok nektek. És szolgálok azzal, hogy, itt mondja el ezt a csodálatos mondatát, az embernek fia azért jött, hogy ő is szolgáljon, nem azért, hogy neki szolgáljanak, és adja az ő életét váltságul sokakért. Én ezzel szolgálok, mondja Jézus, hogy az életemet föláldozom váltságdíjul az emberekért, sokakért. Ezt jól értették a tanítvány ezt a kifejezést, hogy váltságdíjul, mert a zsidóknál is volt ez szokásban, hogy ha valaki valami bajt csinált, és ott a büntetés ott volt rajta, akkor megválthatta magát valami váltságdíj kifizetésével. És az egész Bibliából az jön ki, hogy az ember az Istennek az adósa, és az Istennek a büntetés, a kárhozat van rajta. De ebből a büntetésből az ember nem tudja magát kiváltani. Nem adhat senki váltságdíjat az Istennek saját magáért. Jézus azt mondta, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt val, micsoda váltságdíjat adhat az Istennek magáért. Még ha az egész világot fölajánlaná valaki magáért váltságdíjul az Istennek, még az se lenne elég ahhoz, hogy elkerülje a kározatot és üdvözülhessen. Jézusnak a szava itt válik fontossá, mert azt mondja, hogy én adom váltságdíjul magamat, sokakért. És aki elfogad engem, és azért azt, hogy én váltságdíjul adtam magamat érette, az megmenekült a kárhozattól, az Isten ítéletétől. Ez ma is egyébként ránk is ugyanígy érvényes. Mert egyikünk se tudja magát megváltani. Nincs is az emberek között senki, aki meg tudna minket váltani a kárhozattól, az Isten ítéletétől. De Jézus magát váltságdíjul adta érettünk is. És már nem kell nekünk adni semmit, hanem el kell fogadni, hogy ő magát adta oda helyettem és érettem. És ha elfogadjuk őt, akkor mi már szabadok vagyunk a büntetéstől, a kárhozattól. Isten gyermekei lehetünk, az ő országába kerülhetünk, szabadok lehetünk, ahogy kifejezi a Biblia. Nos, Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy én így szolgálok, hogy az életemet adom váltságdíjul. Sokakért. Első akar lenni valaki közöttetek? Kövessen engem. Kövessen engem. Adja az életét váltságdíjul, de most nem váltságdíjul, hanem adja oda az életét, tagadja meg magát, hozzon áldozatot másokért. Szolgáljon másoknak. Ezt testvérek, ennél idegenebb dolgot a tanítványok még életükben nem hallottak. De a mai embernek is ez egy teljesen idegen dolog, hogy én szolgáljak másoknak. A természetünk, testvérek, olyan, hogy mindig azt akarjuk, hogy mások szolgáljanak ugye nekünk. És azt akarjuk, hogy az mi akaratunk érvényesüljön. Kezdve az otthonunktól, a házasságunktól, a gyerekeink életén keresztül, végig mindenhol az én akaratom legyen meg. Ezt akarjuk. Testvérek, valahogy Jézus szavai olyanok, mint belé döfnének a szívünkbe egy kést. Vagy gyomorszájba vágna valaki bennünket, mert pont az ellenkezőjét tanítja Jézus, mint ami nekünk természetes. Neki meg az a természetes, hogy valaki úgy lesz majd első, hogyha mindenkinek az alázatos szolgájává lesz. Akkor majd Isten tisztességet szerez neki, és fölemeli. Mint ahogy Jézussal is tette. Testvérek, tehát Jakabot, hogy már visszatérjünk hozzá, Jézus ugyanígy tanítgatja. Jakab, nem baj, hogy te ott akarsz lenni az én jobbomon vagy balomon. Nem baj. Jó, hogy benned van ez a vágy, ez a becsvágy vagy dicsvágy. Nem hűtöm le ez benned. De tanuld meg, hogy ahhoz a trónhoz hozzájutni nem lehet máshogy. Csak az alázatos szolgálat útján. És akkor is azoké lesz az a trón, akiknek az én atyám elkészítette azokat. Jakab egyébként ezt a leckét úgy tűnik, hogy megtanulta, és Jézusnak egy jó tanítványa lett ebben a tekintetben. Hát mi is megtanulhatjuk, és lehetünk Jézusnak jó tanítványai ebben a tekintetben. Itt érünk el aztán Jakab életének a harmadik vonásához, tudnélik, az életét áldozta az Úrért. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 12. részében olvassuk, hogy 14 évvel Jézus mennybe menetele után ő lett az első mártír az apostolok közül. Ő első akart lenni, ugye az előbb is erőbb ez első, hát első lett. A mártírságban az első lett. Kivégeztette őt Heródes Agrippa. Heródes Agrippa. Annak az elődje volt Heródes Antipás, aki keresztelő Jánosnak a kivégzésében is tevékeny szerepet játszott, sőt Jézus kivégzésében, Jézus elítélésénél is a Heródes Antipással találkozunk. Ha még visszább megyünk, akkor a Jézus születésekor meg még Nagy Heródes volt a király, ezeknek az apja. Nagy Heródes, aztán meghalt, jött Heródes Antipás, és aztán jött ez a Heródes Agrippa. Ez egy olyan családból származó gyerek volt, aki örült, hogy élhetett. Nem zsidó volt a származása, ugye edomita család volt ez a Heródes család. Ő is alig került el, hogy kinyírja a saját apja egyébként. De mindegy, aztán király lett, ez a lényeg. De mindig úgy érezte, mint hogy az összes Heródes úgy érezte, hogy mivel ő edomita és a zsidók fölött kell uralkodni, a zsidók nem fogadták el az edomita uralkodót, a zsidók legnagyobb része ellenállt az egész Heródes családnak. De mégis úgy érezte ez a Heródes is, mint az elődei, hogy meg kell szerezni a zsidók szimpátiáját valahogy. Be kell biztosítania a zsidóknak a lojalitását maga iránt, és hát ezek a legjobb útja, módja az volt, hogyha a zsidó vezetők által gyűlölt Krisztus követőit szépen elintézi. Azt ugye értjük, hogy a zsidó vezetők azok Krisztust is halálra ítéltették, ugye nem nyugodtak addig, míg ki nem végeztették, de gyűlölték a Jézusnak a követőit is, ugye akik ott voltak Jeruzsálemben, azt hirdették a Krisztusnak a nevét, feltámadta alából, és a többi. És egy csomó zsidó hit kezdett hinni Jézusban. A zsidó vezetők meg majd megpukkadtak, hogy mit csináljanak, ugye ennyi embert már nem lehet keresztre feszítetni a rómaiakkal. Gyűlölték a keresztényeket. És akkor Heródes tudta ezt, és azt mondta, hogy kivégezzük a keresztényeknek az egyik fejét, akkor ezzel megszerezzük a zsidó vezetőknek a szimpátiáját, és akkor ők majd lehűtik a zsidó népet, és lesznek egy jól irányítható, jól kormányozható nép. És akkor a rómaiak se fognak engem itten állandóan ugye számon kérni, mert én bizony a birodalom ezen sarkában szép rendet tudok tartani. Hát testvérek, fogta magát, ugye elfogadta ez a Heródes Agrippa, elfogadta Jakabot, és aztán lefejeztette. Látva, hogy ez tetszik a zsidóknak, ugye, mert sikerült megszerezni a zsidók szimpátiáját, ugye, gyorsan elfogadta még Pétert is. Pétert aztán az Isten angyala szabadította ki a börtönből, a biztos halálból, de ez egy másik történet. De testvérek, hát ez az ember, ez a Jakab, ez lett az első apostoli vértanú. Érdekes azért egyébként azt, testvérek, még itt a zárójelben megjegyzem, hogy ez a Heródes Agrippa király nem sokáig ténykedett ezek után. Ugyanis azt olvassuk róla, hogy a Bibliában is, de leírja ugyanezt a történetet róla Józsefusz is, a zsidó történetíró a Régiségek című könyvében, hogy egy napon kiállt a nép elé egy különleges apropóból, kiállt a nép elé egy ezüsttel átszőtt ruhában. Fehér volt a ruha, és ezüsttel volt átszőtt, és sütött a nap rá, és olyan úgy nézett ki, mintha egy ilyen mennyei angyal lett volna. És egy szózatot intézett az összegyűltekhez, és amikor elmondta a szózatát, akkor a nép így szólt, hogy Isten szava ez, nem emberi. És azt mondja az írás, hogy mivel Heródes Agrippa elfogadta ezt a megnyilvánulást, ezért elvette Istennek a dicsőségét, Isten pedig azonnal megbüntette őt, és egy betegség tört ki rajta. Azt mondja, férgektől emésztetvén meghalt. Nem tudjuk pontosan, hogy miféle betegség volt, de valami belső élő lények támadták meg a testét, és azok által pusztítatott el szörnyű kínok és szenvedések között. Őt ilyen módon, hogy így mondjam, Isten kiiktatta, és nem engedte, hogy ez az ember tovább ártson az ő népének. Nem engedte, hogy tovább ártson az ő népének, mert Isten így is meg tudja védeni az ő gyermekeit, az ő népét, az ő egyházát. Zárója bezárva. Jakab lett tehát az első apostoli vértanú. Az életét adta oda. Azért került ő ebbe a szerepbe, hogy így mondjam, mert Heródesnek ő szúrt szemet. Mert ő egy vezető lett. Tényleg vezető lett. Annyira szolgált ugye mindenkinek, hogy végül 14 év után vezetővé emelte Isten a jeruzsálemi gyülekezetbe. Ezért kellett őt elintézni, mindjárt a vezetőt kihúzni és elintézni. Testvérek, ennek az embernek a bizonyság tétele még a halála napján is eleven és élő volt. Azt olvassuk Eusebiusnál, hogy aki egyház történetet írt, hogy Jakab az apostoli hivatalának a folytatásában nagy dolgokat vitt véghez, és amikor kivégzésre vitték őt, illetve vitték volna őt, akkor volt ott egy katona, aki hallotta az ő Jézusról szóló bizonyságtételét. És annyira megindult ennek az embernek a halálig való kitartásán, hűségén, Jézushoz való ragaszkodásán, hogy ott megtért. És ő is ezt elkezdte mondani, én is keresztjén vagyok. Én is hiszek Krisztusban. És akkor már azt mondták a parancsnokok, akik a kivégzést vezették, hogy te is mész, akkor te is mész a vesztőhelyre. És Jakabbal együtt vitték őt a vesztőhelyre. Mind a kettőjüket kivégezték. De Jakabot útközben még arra kérte ez az ember, hogy bocsásd meg, amit ellenet tettem, mert a kínzásába részt vett. És azt mondta neki Jakab, amikor mentek ott a kivégző helyre, hogy békesség neked. És megcsókolta ezt az embert. Megbocsátott neki, békesség neked. Te is hiszel Jézusba. Kínosztál még az előbb. Bántottál még az előbb. Nem tudtad, hogy mit cselekszel, ugye. De megbocsátok neked, békesség neked is megcsókolt, és így haltak meg aztán mind a ketten. Tehát ez az ember a végig kitartott a Krisztus mellett, és még a halála pillanatában is, hogy így mondjam, bizonyságot tett a Krisztusról, és egy embert az Úrhoz vezetett. Hát itt van előttünk, testvérek, ez a Jakab, aki egy heves természetű ember volt, de Krisztus megzabolázta őt. A hevességét jó ügy szolgálatába kamatoztatta utána, az ő ügyének a szolgálatába. Látjuk azt is, hogy egy ilyen dicsvágyó, becsvágyó ember volt. Jézus ezt se hűtötte le benne, hanem megtanította arra, hogy lehetsz te első, de úgy, hogy szolgálsz mindenkinek. Aztán szolgált mindenkinek, így lett az első a vértanúk között. Egy ember, aki hű maradt Krisztushoz végig. Adjon nekünk is az Úr testvérek ilyen megzabolozottságot, ilyen alázatos szolgálókészséget a szívünkbe, és aztán tegye minket mind halálig hűséges szolgáivá. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy hatalmas kézzel vetted kezedbe mindegyik tanítványodat, ezt a Jakabot is, és köszönjük néked, hogy így formáltad, így alakítottad őt, hogy egy hűséges szolgáddá lett, mind halálig kitartott melletted. Köszönjük te néked, hogy bennünket is tudsz formálni. Látod, hogy milyen a mi alaptermészetünk, lehet, hogy ilyen szenvedélyesek vagyunk. Kérünk, hogy te légy, aki kontrollod alatt tartasz minket, és aki jó irányba vezeted ezt a mi belső feszültségünket és erőnket. És kérünk téged arra is, hogy ha becsvágy vagy dicsvágy van bennünk, taníts meg minket arra, Úrunk, hogy az alázatos szolgálat útja vezet a te néped között az első helyhez. Légy áldott, Úrunk, hogy te is szolgáltál, és életedet váltságdíjul adtad sokakért. Köszönjük, ha tudhatjuk, hogy abban a sokban mi is benne voltunk. Köszönjük, hogyha benned bízhatunk, mint aki a váltságdíjunk vagy az Isten előtt, ami örök életünknek az áloga, ami kárhozattól való megmenekülésünknek az ára. Segíts, Uram, hogy minnyájan tudjunk így hinni te benned, és így ölelni téged magunkhoz. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, és kérhetünk, hogy segíts hűnek maradni hozzád, mint halálig. Légy áldott, hogy aki hű, az megkoronáztatik. Hiszük, hogy Jakab is megkoronáztatott, és biztosan szép trón és jó trón adatik majd neki. Segíts, Urunk, hogy mi is hűek tudjunk maradni a mi kis életünkben. Téged valljunk, igyekezzünk hozzád vezetni embereket, akkor is, hogyha szenvedésekkel és hátratételekkel jár. Olyan jó, Urunk, hogy minket is meg tudsz tanítani arra, hogy az ellenségeinket ne bántsuk, ne tüzet akarjunk mindjárt rájuk kérni, hanem igyekezzünk nékik bizonyságot tenni, és ha hozzátérnek, akkor megbocsátva elfogadni őket. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg családjainkat, áld meg a mi magyar népünket. Könyörülj meg, Urunk, most különösen azokon, akik az elmúlt héten koporsó mellett kellett, hogy megálljanak. Vigasztaló szereteteddel légy közel ehhez a családhoz is, és áld meg minden egyes tagját. Köszönjük néked, Urunk, hogy kezedbe tehetjük a mi egész életünket, lelkünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először is együttérző szívvel, hogy az elmúlt héten halottunk volt, özvegy Baranyi Józsefné született Dékány Viktória, akit 68 esztendős korában szólított el közülünk az ő teremtője. Türelemmel viselt hosszú betegség után hunyt el. Temetése február 8-án volt 11 órakor. Isten vigasztalását kívánjuk az ő itt maradott gyermekeinek, lányának, fiának, a mennyének, unokáknak, testvérnek, sógornőinek, keresztgyerekeinek, az egész közeli és távoli rokonságnak. Hirdetem azt is, hogy másik halottunk is van, de az ő temetése később lesz. Palotás Lajosné született Bihari Teréz testvérünk, aki néhány évvel ezelőtt, azt úgy emlékszem, hogy egy agyvérzést kapott, és azóta nem tud járni, nem tudott járni, de a gyülekezetünkben a férje, Lajos bácsi mindig itt van, most is itt van közöttünk. Hát azóta súlyos betegségben élt az otthonában. Most az Úr elérkezettnek látta az időt, hogy elszólítsa közülünk. A temetése az március 13-án lesz, 11 órakor az újszegedi temetőben. Akik ismerték és szerették őt, azokat szeretettel hívjuk a búcsúztatóra, a temetésre. És Isten vigasztalását kívánjuk Lajos bátyánknak és az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy a héten a szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Külön kiemelném, hogy úrvacsoraosztás lesz jövő vasárnap, tehát a szokásos havi úrvacsoraosztásunk. Holnap délután nyugdíjas alkalom is lesz. Judit néni szeretettel várja a testvéreket. Lesz kismamakör is kedden délelőtt. Minden egyéb alkalom a szokott időben meg lesz tartva. Végül hirdetem még, testvérek, hogy ha úgy gondolják, akkor és még lehetőségük van, az 1%-ról lehet rendelkezni, adó 1%-áról, 2x1%-áról. Kiírtuk ide a hirdető táblákra két alapítványunknak az adószámát, mind a kettőre lehet az 1%-ot utaltatni. Az egyházunknak az adószáma az 0066, tehát ha valaki oda akarja, akkor oda is lehet utalni. De kérem is a testvéreket, hogy törődjünk ezzel a dologgal. Itt a gyülekezetünkben is kicsit most kifutottunk a pénzünkből. Tehát ezt kérem a testvérektől most általánosságba, hogy ha tehetik, és tényleg ha hálából tudják, ha Isten iránti hálából tudják tenni, akkor fokozottan is adakozzanak most a gyülekezeti élet céljaira. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek az őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 466. dicséretünket, 466. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. Az első és második versét énekeljük el, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. Áldás békesség.